Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örömmel jöttünk erre a környékre. Egerbe már sokszor jártunk, és nagyon szeretjük az egri várat is, de itt még nem jártunk ezen a településen, és hát nagy örömmel láttuk meg ezt a szép imaházat, mikor így rákanyarodtunk itt a kis hídra, és hogy ezt a gyülekezetet, ezt az épületet a testvérek építették föl, ez egy hatalmas nagy munka volt, és egy nagy áldás, ami a testvéreknek a hitét mutatja. Hozom az Angyalföldi Baptista gyülekezetnek a köszöntését, Pap János egyházelnök testvér köszöntését is. Most ő szolgál otthon nálunk, ő is a gyülekezetünknek a tagja, így be lehet fogni, hogy amikor éppen nem vagyok én otthon. Magamról annyit, mielőtt az Isten igéjét hirdetném közöttetek, hogy tudjátok, hogy ki vagyok, vagy hogy ki az, aki prédikál felétek. Én nem keresztény családban nőttem föl, pontosabban katolikus családba, de inkább névlegesen katolikus családba. Azért az ilyen kötelező dolgokon keresztül mentünk gyerekkorunkba, tehát az ilyen első áldozás, bérmálkozás, ezeken a szentségeken. De igazából a személyes életemben ez annyira nem ragadt meg. Én nagyon untam azokat az istentiszteleteket, amiken gyerekként részt kellett vennem, és mindig alig vártam, hogy végre szabadulhassak. Amikor hittanórákon voltam, akkor is inkább a rosszabbak közé tartoztam, úgyhogy volt, hogy megbuktam hittamból. Hát ez egy nagy szégyen volt akkor, és emlékszem, még ötödikes korban még mindig a másodikasokkal jártam hittanra, mert a papunk azt mondta, hogy hát belőlem soha nem lesz hívő ember, mert én olyan rossz vagyok. Aztán hát egészen 16 éves koromig ment ez a úgymond ilyen vallásos, de mégis ilyen kicsit képmutató élet, és akkor nekem meghalt apukám, és akkor így családostul úgy döntöttünk, hogy mi nem nagyon járunk utána templomba, nem láttuk annak értelmét, egyrészt azért, mert én úgy gondolkodtam, hogy ha Isten létezik, akkor ő nem jó, és hogyha nem jó az Isten, akkor én nem akarok benne hinni, ha pedig nincsen az Isten, akkor meg minek járjak templomba, úgyhogy én 16 évesen úgymond ateistának kezdtem vallani magamat, és mégis maradt egyfajta üresség bennem, hogy valamit mégiscsak kellene találni, amiben az ember bízhat, vagy amire ráhelyezheti az életét. És hát aztán hát 16 évesen az ember belekeveredik egy olyan csapatba, ahol azért csak Sopron is egy jó bortermelő vidék, nem csak Eger, úgyhogy meglátogattuk azok ottani ilyen kocsmákat, és aztán ott beszélgettünk meg, hát szóval elkezdtünk egyre lejjebb menni az életünkbe. Ugyanakkor még mindig ott volt a kérdés bennem, és emlékszem egy alkalomra, amikor egy kocsmába ültünk, és már félig részegek voltunk, és én megkérdeztem a többieket, hogy szerintetek miért élünk. És akkor ez így furcsán vette magát ott ebben a környezetben, de mégis ugye elkezdtünk erről beszélgetni. Aztán arra jöttem rá, hogy végülis ezt nem tudják, és akkor nem határoztam ott, hogy én megtalálom az igazságot, és akkor erre ráteszem az életemet, és akkor elmentem hétfőn oda a könyvtárba, és elkezdtem filozófia könyveket olvasni. És akkor körülbelül egy éven keresztül én faltam a könyveket, egyiket a másik után, és azt gondoltam, hogy a legokosabb emberek, azok csak a filozófusok, azok majd megadják nekem a választ arra, hogy mi van a halál után, meg hogy mi az élet értelme, de amennyi könyvet elolvastam, úgy összezavarodtam, mert mindegyik mást mondott, ezek emberi bölcsességek voltak, és hát eljutottam egy picit ilyen depressziós állapotba. És akkor gondoltam, hogy akkor egy picit a vallások felé is nyitok, én nem a kereszténységgel gondolkodtam, úgyhogy én buddhista lettem, és elkezdtem meditálni, és azt hittem, hogy az ember, ha meghal, akkor egy új testbe fog majd megszületni, hittem a reinkarnációba, és buddhista irodalmat olvastam, és ilyen megvilágosodási technikákat gyakoroltam, de ez sem adott békességet nekem, tehát nagyon mély dolgokat láttam, ugyanakkor ezek szellemi átélések voltak, de nem az Istentől való szellemi átélések. Aztán belekerültem egy kicsit az okkultizmusba, és halottakat idéztünk, szeánszokat tartottunk, és az még mélyebbre süllyesztett engem. És hát rémálmok is gyötörtek addigra már, és akkor találkoztam egy barátommal, akivel középiskolában mi egy osztályban jártunk, és ő azt mondta, hogy Zoli, én tudom azt, amit te keresel, hogy mi a válasz, tudom az igazságot, mert én megtértem, és Jézus Krisztus az igazság. És én először azt mondta, hogy hát én abban nem hiszek, én már régen túl vagyok Jézuson. Tehát én már gyerekkoromban túl voltam ezen a Jézus történeten, nekem nem tud újat mondani. És mégis, mikor elkezdtem beszélni ezzel a fiatal emberrel, arra döbbentem rá, hogy én soha nem ismertem Jézust. És a Bibliát se ismertem. És úgy megragadott az a dolog, ami benne történt. Nem is igazából az, amit mondott, hanem hogy ahogy mondta, és hogy milyen változás lett az ő életébe. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, testvérek, hogyha mi bizonyságot teszünk, sokszor nem az érdekli az embereket, hogy mi a mi sztorink, hanem hogy azt hogyan éljük meg, hogy az mennyire határozza meg az életünket. És én azt láttam ezen az emberen, hogy ő komolyan veszi azt, amibe hisz. Azt láttam rajta, hogy ő Jézusért egy csomó mindent elhagyott az életében, amik addig fontosak voltak neki, de Jézusért lemondott. És hogyha ez igaz, akkor ebbe kell, hogy legyen valami. És akkor elkezdtem olvasni a Bibliát, és tulajdonképpen a Biblia meggyőzött róla arról, hogy ez az igazság. És én úgy tértem meg, hogy otthon egy Bibliával a kezembe, egy este, amikor olvastam Jézus kereszthaláláról, úgy nagyon úgy megragadott az a történet, és úgy felkiáltottam, hogy ez miért? Miért kellett Jézusnak meghalni? Csodálatos, tökéletes. És akkor egyszer csak azt, mint egy hangot hallottam volna, és az a hang azt mondta, hogy miattad. És abban a pillanatban úgy összetörtem, hogy ott elkezdtem sírni, és nem tudtam, hogy mit jelent megtérni, de tudom azt, hogy ott elkezdtem imádkozni, hogy Jézus, én nem akarok nélküled élni tovább, és akarom az életemet átadni. És utána nem tudom miért, de óriási öröm töltött be, meg békesség. És akkor fölhívtam a barátomat, hogy nem tudom, mi történt vele, lehet, hogy megborondultam, de most örülök, meg békessége, most nem gyűlölöm az embereket. És akkor mondta, hogy lehet, Zoli, te megtértél. És akkor mondta, hát de mit jelent az, hogy megtérés, mert nem tudom. És akkor elmondta, hogy mit jelent megtérés, hogy akkor ez történt velem. És akkor felismertem azt, hogy én megtértem, és utána kezdtem gyülekezetbe járni, Sopronba, az ottani baptista gyülekezetbe. Ott nőttem föl hitben, aztán utána teológiára kerültem, aztán Békésen kezdtem el a szolgálatomat, most 6 éve vagyunk Angyalföldön, feleségem és 6 éve vagyunk házasok, és most várjuk az első babánkat augusztusra, és hát ami még úgy fontos az életemben a szolgálat mellett, hogy nagyon a szívemben van, hogy az a missziónak az ügye. Kicsit szeretek médiával foglalkozni, én vagyok az egyházi honlapnak a főszerkesztője, rádiózom is a Baptista Rádiónál, szóval ilyesmi dolgok töltik ki így az életemet. Aztán majd gondolom, ha beszélgetünk, akkor még sok mindent megismernek belőlem az emberek, a testvérek. És amit hoztam ma délelőtre, ami mostában nagyon foglalkoztat, meg otthon is sokat foglalkozunk vele az angyalföldi gyülekezetbe, az ennek az évnek a témája, nem tudom, hogy a testvérek foglalkoznak-e azzal, hogy az év témája az egyházunkban az értékeink. Hogy milyen értékeink vannak. Lehet, hogy most elsőre ilyen szárazan hangzik, hogy most értékekről fogok beszélni. Majd készítettem prezentációt, azt is elindíthatod az első kockát, hogy miről fogok beszélni. Az igét, amit felolvasok az alapigeként, az első korintusi levél 4. fejezetében látjuk, az első 2 verset fogom felolvasni. A gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Imádkozzunk. Istenem, köszönjük neked a te igédet, köszönjük, hogy nagyon világosan, érthetően beszél hozzánk. Köszönjük neked, hogy mi is sáfárok lehetünk, akikre értékeket bíztál. Szeretnénk ezeket az értékeket felismerni magunkba, és ezekkel jól bánni, hogy a te dicsőségedre várjon. Arra kérlek, Isten, hogy taníts meg bennünket a hűségre, hogy tudjunk ezt gyakorolni, megélni életünknek minden napján, és életünknek a végéig. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Miért is fontos az értékekkel foglalkoznunk? Azt gondolom, hogy a világban egy értékválság van, mindent megkérdőjeleznek. Nem tudom, a testvérek, ha szoktatok beszélgetni emberekkel, akik nem keresztények, mindent megkérdőjeleznek, hogy a házasságnak az intézményét, megkérdőjeleznek olyan dolgokat, amiket eddig fix dolgoknak tartottunk, és néha azt látom, hogy néha mi keresztények is megkérdőjelezünk olyan értékeket, amiket lehet, hogy régen fontosnak tartottak a gyülekezetekben, ma meg azt mondjuk, hogy hát ezt így kidobhatjuk. És néha azt látom, hogy nagyon fontos és értékes dolgok tűnnek el a közösségünk életéből, amiket inkább őriznünk kéne. Most nem mondok itt dolgokat, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mire gondolok, de azt gondolom, hogy lényeges, hogy saját magunkban is tisztázzuk, hogy mik azok az értékeink, amiket az Isten ránk bízott, amikért felelősek vagyunk, hogy azt megőrizzük, sőt továbbadjuk a következő generáció számára. Igaz ez a személyes életünkre nézve is, és igaz ez az egész közösség életére, az egyház életére is fontos, hogy egy picit ilyen leltárt tegyünk a mi értékeinkkel. Azt mondja itt az Isten igéje, hogy olyanok vagyunk, mint a sáfárok. És ez egy olyan kifejezés, ami, hát ma nem nagyon használjuk ezt a kifejezést, hogy sáfár, ugye? Nem tudom, hogy mennyiszer szoktuk használni, de a Biblia nyelvében és a bibliai korban a sáfár azok olyan emberek voltak, akik szolgák voltak, de egy picit azért mégis mások voltak, mint a szolgák, mert rájuk felelősséget bízott a gazda, olyan értelemben is, hogy ez sokszor anyagi felelősség is, volt olyan sáfár, akire rábízta az egész vagyonást a gazda, hogy majd ő kezelje az ő pénzét, forgassa az ő pénzét, és aztán majd az élete, amikor egy adott ponton meg számon kérte rajta, hogy mire jutott. Nagyon lényeges dolog, hogy megértsük, hogy a mi életünk az nem a miénk. Hogy mi keresztények, azok Istentől kaptunk dolgokat az életünkbe. Hogy ez nem csak a magunké, hanem ez Istentől van. Azokkal az értékekkel mi el fogunk egyszer számolni, amiket az Isten ránk bízott, de ez nem kell, hogy persze így lenyomjon bennünket, hú, hát most így ez is valami rossz dolog, hanem fel kell fedezni azt, hogy milyen sok értéket helyezett el nálunk az Isten, és hogy milyen jó dolgokra tudjuk mi használni azokat az értékeket. Az egyik probléma az sokszor, hogy nem is ismerjük fel az értékeket, amiket Isten nálunk elhelyezett. A másik pedig az, hogy nem jól használjuk ezeket az értékeket. Néha látok nagyon tehetséges fiatalokat, akiknek Isten úgymond talentumokat adott, amiket jó használni, de valahogy lusta, és nem használja azokat az ajándék vagy talentumokat, és elveszik belőle. Ez is lényeges dolog, hogy felismerjük, hogy Isten mennyi mindent adott belénk a mi életünkbe. Ezek nem csak úgymond ilyen lelki dolgok, vagy ilyen szellemi dolgokra kell gondolnunk, hanem nagyon fizikai dolgokra is lehet gondolni. Így akár beszéltem a tehetségünkről, hogy lehet, hogy valakit Isten arra szánt, hogy ő orvos legyen, vagy egy jogász legyen, vagy egy nagy tudós ember legyen. Ezt a talentumot, ha elhelyezte valakinél az Isten, és ezt nem használja, és nem válik azzá, amivé az Isten teremtette, akkor egyrészt boldogtalan lesz az élete, mert nem azzá válik, aki lehetne, másrészt pedig az Isten dicsőségére se válik az ő élete. Ezért lényeges dolog, hogy felismerjük, hogy milyen kincsek vannak bennünk, vagy mint gyülekezetileg, mik azok a kincsek, amiket az Isten ránk bízott. És ma hát nagyon sokat lehet, és tudok erről beszélni. Délelőtt a hűségről szeretnék szólni, mint olyan értékről, amit itt Pál apostol kiemel a sáfárokkal kapcsolatban, hogy amit az Isten elvár tőlünk, az, hogy hűségesek legyünk. Nem is csak, hogy elvár, hanem azt a kifejezést használja itt Pál apostol, hogy követelik. Nekem néha ezek erős kifejezések, nem tudom, hogy a mai ember az nem szereti az ilyen, mi az, hogy követelnek rajtam bármit, vagy Istennek van elvárása velem szembe, nekem lehet az Istennel kapcsolatban elvárásom, de az Isten ne várjon el tőlem semmit, hát csak kegyelem van, nem? És akkor azt csinálok, amit akarok. Ez egy rossz gondolkodás. Igenis, Isten elvár tőlünk valamit, vagy követel rajtunk valamit, és ez a követel, ez a dolog, ez a hűség. És szeretném, hogyha ma délelőtt egy picit hogy körbejárnánk ezt a kifejezést, hogy mit jelent hűségesnek lenni. Menjünk tovább az első képre. Nem tudom, hogy valaki ismeri-e azt a képet, hogy mi van rajta, az egy kutya. Méghozzá egy vasútállomás előtt Japánban van ez a szobor elhelyezve, és az ő történet egy filmben is megjelent, ezt a kutyát úgy hívják, hogy Hachiko. Valaki hallotta az ő történetét már? És láttátok ezt a filmet, egy megható sírós film egyébként, tehát az ember nem nagyon bírja ki sírás nélkül, mikor végignézi ezt a filmet. Arról szól, hogy van egy professzor, aki minden nap vonattal utazik, vonattal jön haza, és a kutya, ez egy Akita kutya, mindig elkíséri a vasútállomásra, és mielőtt jönne a gazdája, oda megy és megvárja, és együtt mennek haza. És meghal a gazdája, de a kutya továbbra is jár ki a vasútállomásra, és várja a gazdáját. És ott áll, és tulajdonképpen ott pusztul el, ott hal meg ez a kutya. És ezek után, miután elpusztult ez a kutya, oda építettek egy ilyen szobrot, hogy ez a hűségnek a példája. És úgy elgondolkodtam azon, hogy tényleg valami ilyesmi a hűség, és néha az állatok, mintha jobban tudnák, hogy mit jelent hűségesnek lenni, mi emberek. És rossz dolog az, hogy nekünk a kutyától kellene megtanulnunk azt, hogy mi a hűség, hogy mi emberek valahol ezt nem tudjuk jól megélni. A világban az emberek úgy gondolkodnak a hűségről, Ákosnak van egy ilyen szám, amiben azt énekli, hogy a hűség a legkegyetlenebb békjó. Tehát így éli meg ma egy ember, hogy a hűség az egy ilyen kötelék, ami engem valahol nem enged, hogy szabad legyek. A mai világnak a legfontosabb értéke az a szabadság. Mindenki ezt hirdeti, hogy legyetek szabadok, és a hűség az pedig békjó, oda köt engem valamihez, és ezért ezt a köteléket jó, hogyha az ember lerázza magáról. József Attilának is van egy ilyen verse, hogy rejtelmek, ha zengenek, örtálok, mint mesékbe, bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe. Az egy talpig nehéz hűség, amiben bebújtattál engem, és ebből ez nekem rossz. Rossz ebbe a hűségbe megmaradni. És a világban nagyon sokan így vannak a hűséggel, hogy egy idő után teher, ami békjó, amiből jó kitörni. Ezért van az, hogy nagyon sok házasság felbomlik, mert az emberek úgy érzik, hogy ez egy teher. Teher hűségesnek lenni egy életen át. Vagy teher Isten felé hűségesnek lenni egy életen át. És amikor már úgy érzem, hogy ez nekem már sok, akkor kilépek belőle. Számtalan olyan embert látok ma a gyülekezetekbe, akik egy ideig nagyon lelkesek az Úrért. És megtérnek, bemerítkeznek, járnak gyülekezetbe, azt egy idő után azt mondják, hogy hát most már elég volt. Most már más dolgok érdekelnek, most már nem. És akkor elmaradnak a gyülekezetben, mert most már nem úgy érzem. Sokszor az a bajunk velünk, nekünk, hogy mi mindig az érzelmeket keressük, és nincs bennünk az, hogy a kitartás és a hűség. És márpedig az Isten azt mondja, hogy legyetek hűségesek. Lehet-e kicsit vagy nagyon hűségesnek lenni? Gyülekezetekben szoktam hallgatni ilyen imádságokat, hogy Uram, add, hogy hűségesebb legyek hozzád. Hát az lehet hűségesebbnek lenni? Milyen lenne, hogyha a feleségemhez egy kicsit lennék hűséges? Tehát úgy mondjuk 5 napig hűséges vagyok, 2-t meg nem. Akkor az hűség? Az nem. Valaki vagy hűséges, vagy nem hűséges, de nem lehet kicsit hűségesnek lenni, meg nem lehet nagyon hűségesnek lenni, ilyen nincsen. Vagy hűséges vagy, de akkor teljesen, vagy pedig nem vagy hűséges. És ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi nem egy picit, még egy picit több hűséget szeretnék az életembe, hanem akarj hűséges lenni. Hogy ez csak egy maximum, ezt nem lehet kicsit meg nagyon csinálni, hanem ezt vagy csinálod, vagy nem csinálod. Vagy hűséges vagy nem vagy hűséges, de nincs ennek mértéke a mi hűségünknek. Menjünk tovább. Nagyon sokan elsodródnak ma. Nem tudom, hogy itt, ezen a környéken hogyan élitek ezt meg, vagy tapasztaljátok-e azt, hogy emberek elmaradnak a gyülekezetből. Budapesten ez egy, mintha divat is lenne, hogy emberek megjelennek a gyülekezetbe, 6 éve vagyunk ott, említettem Angyalföldön. Szerintem a gyülekezetbe legalább 50 olyan ember megfordult, akik eltűntek. Szinte minden héten jelenik meg valaki a gyülekezetbe, nálunk mindig van vendég a gyülekezetbe, és nagyon örülünk, de valami miatt nem maradnak, meg mennek tovább. Nagyon nagy szokás az, ugye Budapesten rengeteg gyülekezet van, hogy az emberek így gyülekezetről gyülekezetre járkálnak. Most egy picit elmegyünk ide, egy picit a Híd gyülekezetébe, kicsit a Golgotába, sehol nem vagyunk ott, sehol nem köteleződünk el, mindenhol csak kapni szeretnénk, és mindenhol épülni szeretnénk, ahol éppen valami nagy dolog történik, oda-oda megyünk, és valami miatt nem akarunk hűségesnek lenni. Nagyon sodor bennünket ez a korszellem, és nagyon sodor bennünket az a világnak a szele, ami körülvesz bennünket. A médiának a hatása, ami nagyon erőteljes a fiataloknak az életében, az internet, a Facebook, és azok az értékek, amiket ezek a médiumok próbálnak elhitetni az embereknek az életébe. Nagyon sokan sodródnak, és nem találják meg a helyüket, nem tudnak belegyökerezni a Krisztusba. Maga Jézus is arról beszél a magvető példázatában, hogy amikor kimegy vetni, akkor nagyon sok mag az az útfélre esik, vagy a tövisek közé, vagy a kövek közé esik, ami nem hoz termést. Elindul bár valami, de nem hoz termést. És az, ami jó földbe esett, az ki kell, és termést hoz. Isten azt akarja, hogy a mi életünkben ne csak elinduljunk a hitnek az útján, hanem célba érjünk. És sokszor tényleg nagyon lelkes fiatalok, akik néha jönnek, hogy megváltoztatjuk az egész gyülekezetet, és számon kérik az idős testvéreknek a hitét, és aztán 2 hét múlva nincsenek ott. Tehát, hogy olyan fura dolgok ezek, hogy a hűség mennyire fontos az életünkbe. Hogy Isten, amit keres a mi szívünkbe, az, hogy mennyire vagy kitartó. És nem azt akarja, hogy ilyen nagy kilengéseid legyen, hogy nagy lelkesedés legyen. Elmentem egy konferenciára, és hú, de föllelkesültem, 2 hétig nagyon lelkes hívő vagyok. Hanem, hogy legyél hűséges és kitartó mindvégig. Hogy ne csak a hívő életed elején legyen tűz a szívedbe, hogy te most akarod meggyőzni az embereket az evangéliumról, hanem legyél hűséges, hogy tartsál ki. Akkor is, amikor érzed, és akkor is, amikor nem érzed. Akkor is, amikor könnyű, és akkor is, amikor nem. Nem véletlen az, hogy a házassági fogadalom tételbe nem csak azt mondjuk, hogy jóban és egészségben és gazdagságban, hanem rosszban, betegségben és szegénységben. Hogy a rosszban is hűségesnek lenni és kitartani. És ugyanígy az Istennel való kapcsolatomban is, hogy nem csak akkor, amikor éppen a gyülekezetben ilyen fantasztikus dolgok történnek, vagy ébredés van, vagy amikor nagyon jó a zenekar, hanem akkor is, amikor lehet, hogy egyedül vagyok. Amikor egy településen már mindenki meghalt, és csak én vagyok egyedül hívő, kitartok-e Jézus mellett? Nekem döbbenetes. Most tanulmányozzuk a Teremtés könyvét, és Noé történeténél tartunk, és számomra annyira döbbenet, hogy van egy egész nemzedék, és egyetlen hívő ember az egész nemzedékében. És ő hűséges. És ő nem megy az árral együtt, hanem ő kitart az Isten mellett. És elkezdi építeni a bárkát, mikor azt mondják, hogy bolond vagy. És hogy miért csinálod ezt? Itt soha nem lesz itt árvíz, itt nem történhet ilyen. De az Isten nekem azt mondta, és hűséges. És Isten ezt az értéket keresi a szívedbe. És néha ezt az értéket próbálja meg az Isten, hogy hűséges leszel-e akkor, amikor egy picit nehezebb helyzetbe teszlek bele az életedbe. És olyankor lehet, hogy lázadozunk, hogy ú, Isten, most hol vagy, most miért csinálod ezt velem? De az Isten kíváncsi, hogy hűséges leszel. Nem azért teszi ezt, hogy téged bántson, hogy ilyen szadista, bocsánat a kifejezésé, hanem azért, mert szeret, és akarja látni az életedbe, hogy hűséges vagy. A hűség az mindenképp kizárólagosságot jelent, hogy nem lehet Istenhez is, meg máshoz is hűségesnek lenni, csak Isten van az életemben. Nem lehetek hűséges a feleségemhez és egy másik nőhöz. Ilyen nincsen, csak kizárólagosan egy valaki, akihez köt a hűség. Menjünk tovább. Mik azok a területek, amiket egy picit meg fogunk most nézni? Az egyik, hogy Isten hűségét kell, hogy lássuk magunk előtt. Egyrészt azért, mert a legjobb példa előttünk Istennek a hűsége is. Isten semmi más nem kér számon rajtunk, mint amit ő maga is megtesz. Tehát nem mondja azt, hogy ti legyetek hűségesek, én meg hűtlen vagyok. Hanem azt mondja az Isten, hogy figyeljetek, először én vagyok hűséges, és aztán, ha látjátok az én hűségemet, akkor az indít-e benneteket is hűségre. Hogy az ember hűsége az mindig egy válasz az Isten hűségére, hogy megismertük az Isten hűségét. Aztán beszélni fogok egy picit az embernek az Istenhez való hűségéről, az emberekhez való, a közösségekhez való hűségünkhöz, és a feladatainkhoz, a kötelességeinkhez való hűségről. Menjünk tovább. A Bibliában a hűség és a szeretet az mindig összekapcsolódó fogalmak. Ezt nagyon szereti ez a, ha megnézitek az Ószövetséget, akkor ez a szeretet és hűség. Ez, ami a héber nyelvben, ez a hesed, vő emet, az a kifejezés, ami mindig összekapcsolódik, hogy elképzelhetetlen a szeretet hűség nélkül. Mert az nem igazi szeretet, ami nem hűséges. Az, ami egy ideig tart, az nem szeretet. Amikor én nézem ezeket akár ilyen romantikus filmekbe szokott lenni, hogy hú, én mennyire szeretlek téged. Aztán két hét múlva már nem. Szeretet volt-e az? Vagy szerelem volt-e az? Azt gondolom, hogy nem. Az a szeretet, ami nem tart ki, ami nem hűséges, az nem volt valódi szeretet. Az csak valami hazugság volt. Az nem volt igazi. És ugyanígy az életemben is az a szeretet, amit akár az Isten felé való szeretetem, ami nem tart ki, az nem valódi szeretet. Az csak valami, ami egy ilyen szentimentális érzés, vagy egy fellángolás, de nem a valódi szeretet. Az a szeretet, ami a te társad felé, a feleséged vagy férjed felé csak egy ideig tart, az nem igazi szeretet, hogyha nem társul a hűséggel. A szeretet az kitartó, vagyis a szeretet hűséges. Ott van a példabeszédek 3:3, szeretet és hűség el ne hagyjon téged, kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Itt is azt mondja, hogy szeretet és hűség, ami ne hagyjon el. Annyira fontos azt mondja, hogy kösd a nyakadba ezt a dolgot, ezt a heszedet, emet, vagyis a hűség és szeretet, írd fel a szíved táblájára. Hogy ezek a legfontosabb értékek, amiket az Isten keres benned. Hogy van-e szeretet és hűség a szívedbe. Vagy elveszett már, vagy meglanyhult ez a dolog. És nem véletlen az sem, hogy az Isten mindig azt kérdezi tőlünk, hogy szeretsz te engem. Hogy azért vagy-e még mindig hívő, mert kötelességből, hanem azért vagy hívő, mert még mindig szeretsz. És mindig a szeretet hoz téged ide hozzám. És nem azért vagyok egy Isten tisztete, mert itt kell lennem. Nem azért ülök itt, mert mit mondanak a faluba, vagy mit mondanak mások, hogyha nem jövök el. Hanem azért vagyok itt, mert ide akarok jönni. Az a szenvedély van bennem, hogy szeretem Jézust, szeretem Istent, és szeretek vele lenni, és úgy hiányozna, ha nem lehetnék ott. Ez a fontos, hogy szeretet és hűség. Azt mondja, kösd a nyakadba, és vést fel a szívednek a hústáblájára, hogy onnan nem lehet kiírni. Ha papírra fölírom, akkor az elveszik. Én mindig elvesztem a papírokat. Számítógépbe be lehet írni, ott is lehet, hogy megmarad, de azt mondja, a szíved táblájára írt föl, mert onnan nem lehet kiszedni. Onnan soha nem veszik el. Menjünk tovább. Milyen az Istennek a hűsége, és erről azért jó erről beszélni, mert azt gondolom, hogy jó ebbe gyönyörködni. És az fontos dolog, hogy mi gyönyörködjünk az Istenbe, hogy ne csak az Istennek az elvárásait lássuk magunk előtt, hanem hogy gyönyörködjünk az Isten csodálatos jellemébe. És az egyik csodálatos jelleme az, hogy Isten maga hűséges. Hogy ez egy olyan jelleme, ami soha nem nem változik meg. Azt mondja, szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. Vagyis maga Isten magáról jelenti ki, hogy én hűséges vagyok. Ez a tulajdonsága. Istenben nincs semmi a hűtlenségből. Sokan azt mondják, hogy ha az Isten hűséges, akkor mi ugye bármit megtehetünk, mert őt köti a hűség hozzánk. Ugye a 2 Timóteus 2.13-ban ugye van az az igevers, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És ez alapján sokan mondták már nekem, hogy hát én ugyan most eltértem az Istentől, de az Isten hűséges marad hozzám, mert hogy ezt ígérte a Bibliába. Ez őt köti a hűség. Engem nem köt a hűség, Istent köti a hűség az én életemhez. De én azt gondolom, hogy ez egy rossz értelmezése ennek az igének, mert Isten nem azt mondja, hogy hozzám lesz hű a bűnbe, hanem azt mondja, hogy ő hű marad önmagához. Azt mondja, hogy ha megyünk egy úton, akkor ha ketten együtt megyünk, akkor az hűséges, én is, meg ő is. De amikor én eltérek arról az útról, az Isten továbbra is hű marad ahhoz az úthoz, és nekem vissza kell térnem hozzá. Értitek, testvérek, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy hát akkor a hűséges az Isten, akkor bármit megtehetünk. Mert az Isten úgyis majd utánunk jön, meg úgyis majd megoldja az én problémámat. Menjünk tovább. Ez egy nagyon szép igevers, azt mondja, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökké megmarad. Vagyis azt mondja ez az ige, hogy a világban minden változik, és minden felborul körülöttünk. Mi magunk is látjuk és tapasztaljuk, hogy mennyit változik az a világ körülöttünk. Idősebb testvérek biztos el tudják mondani, hogy milyen volt 20, 30 vagy akár 50 évvel ezelőtt a világ. Teljesen más volt. Minden változik. Hogy milyen eszközöket használunk, nem volt mobiltelefon, nem volt internet, és mégis valahol éltek az emberek, nem? Ma sok fiatal sok gyakorlatilag, milyen lehetett a világ internet meg Facebook nélkül. De lehet, hogy boldogabbak voltak, nem? Minden változik körülöttünk, de milyen jó dolog tudni, hogy az Isten nem változik, hogy ő ugyanaz marad, az igéje is ugyanaz marad, hogy fix pont, amihez oda lehet kötni az életünket. Isten hűséges önmagához, és ez a világ is el fog múlni, de az ő igéje akkor is meg fog maradni. Menjünk tovább. Isten nem csak önmagához, meg az igéjéhez hűséges, hanem az emberekhez is. Szeretem azt a József történetét, hogy amikor azt mondja, az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Hogy Isten hűséges volt Józsefhez akkor is, amikor otthon volt, amikor Egyiptomba volt, amikor ben volt a börtönbe, és akkor is, amikor a fáraó udvarába volt, és ő volt a legfontosabb, egyik legfontosabb embere az országnak. Az Isten ott volt vele, az Isten hűséges maradt hozzá. És ez jó dolog, hogyha az életünkbe látjuk, és azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus bizonságtétel, amikor az ember elmondja, hogy az életemen keresztül hogyan tapasztaltam meg, hogy az Isten hűséges volt hozzám. Hogy amikor nagyon nehéz helyzetben voltam, amikor gyászba, betegségbe voltam, hogy tapasztaltam, hogy ott van velem az Isten. A beteg ágyon, amikor éppen műteni vittek, hogyan volt velem az Isten. És biztos sok ilyen megtapasztalásunk van, igaz? Amikor megtapasztaltuk és átéltük azt, hogy az Isten velünk van, hogy végig kísér, hogy elhagyhatnak minket az emberek, és megvethetnek minket, vagy magányosak lehetünk, de soha nem leszünk annyira magányosak, hogy az Isten minket elhagyna. Hogy ő mindig ott lesz velünk, és ő mindig fogja a kezünket. És ez egy fantasztikus dolog ennek az átélése. Menjünk tovább. Ez az ige, ez is az egyik kedvenc igém, mert a hegyek megszűnhetnek, a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Ez az igét ez jó így ízlelgetni, hogy mit mond itt az Isten neked, meg nekem. Azt mondja, hogy ez a világ, ez el fog tűnni, és minden, de az én hozzád való hűségem az soha el nem múlik. Ilyet szerintem egy szerelmes mond, igaz? Amikor udvarol az ember, akkor azt gondolom, hogy egy lány az ilyenkor összeolvad, vagy szétolvad, hogy hú, akkor azt mondja egy fiatal ember, hogy meginokhatnak a hegyek, és eltűhet ez a világ, de az én hűségem az soha nem fog elmúlni. És akkor a lányok rögtön azt mondják, hogy leszek a feleséged. De amikor ezt az Isten mondja, ami azt mutatja, hogy Isten olyan, mint egy hős szerelmes, aki szeret engem, és azt mondja, hogy én elköteleztem magamat, hogy én hűséges maradok hozzád, hogy végig foglak vinni az életeden. És amikor az ember az Isten hűségét így átéli, vagy gyönyörködik az Isten hűségébe, akkor lobban igazából vágy és szeretet az Isten után. A baj az, hogy néha mi nem látjuk magunk előtt az Istennek ezt a hűségét, hanem néha csak az elvárásokat látjuk, meg azokat a dolgokat, hogy most ezt Isten, ez se szabad, te nem, az se szabad, de gyönyörködj az Istenbe. Olyan jó, gyönyörködj az Úrba, és megadja szíved kéréseit, hogy gyönyörködj az Isten hűségébe, hogy soha nem szűnik meg, és az mindig kihoz téged abból a szellemi állapotból, amiben éppen megrekedtél. Menjünk tovább. Isten hűséges a szövetségéhez. Azt mondja, tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr Isten, álhatatos Isten, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. Egyrészt ebben az igében megint benne van, hogy Isten azokhoz hűséges, akik felé is hűséggel tartoznak, akik megtartják parancsolatait. Másrészt pedig azt mondja, hogy Isten álhatatos lesz, azt mondja, még ezer nemzedéken keresztül is az ő szövetségéhez. És az ő szövetsége például az Ószövetség, és gyakran azt mondják, hogy Istennek az Ószövetsége már elmúlt, de hogy ez nem igaz. Isten továbbra is szereti Izraelt, az ő népét, akivel Mózes által szövetséget kötött. Mi egy másik szövetségben állunk az Istennel, ami az új szövetség, az jó, de ugyanúgy él az Ószövetség is, mert Isten ígéretet tett, hogy én a szövetségemet soha nem fogom felbontani, és én hűséges maradok. És ez jó dolog, hogy az Isten a hűség, a szövetséghez mindig hűséges marad. Ez lényeges, hogy mi is a szövetséghez maradjunk hűségesek, mert Istennel szövetségi kapcsolatban vagyunk. Amikor megtértünk, akkor szövetséget kötöttünk Istennel, azáltal, hogy elfogadtuk Jézusnak az áldozatát, és ígéretet tettünk arra, hogy mi pedig hozzá hűségesek leszünk. És amikor úrvacsorát veszünk, akkor a szövetséget újítjuk meg, és emlékeztetjük magunkat arra, hogy mi milyen szövetséget is kötöttünk Istennel. Hogy miről is szól ez a szövetség. És emlékeztetjük magunkat arra, hogy az Isten továbbra is hűséges ebbe a szövetségbe, és mi is hűségesek maradjunk. Menjünk tovább. Most egy picit ellent mondok magamnak. Azt mondtam, hogy az Isten nem hűséges a hűtlenek felé, és mégis valamikor azt látjuk, hogy az Isten túllép néha a saját keretein, és az Isten a hűtlenek felé is hűséges marad. Azt mondja Hóseát 6:4, hogy mit csináljak veled, Efraim, mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Szóval azt mondja, ilyen az ember, hogy olyan a hűségünk, mint a reggeli felhő, vagy a korán kelő harmat, hogy eltűnik. Azt mondja, mit csináljak most veled, most vesselek elték, azt mondja, Isten vagyok én, és nem ember. És továbbra is remeg a szívem, érted, azt mondja Hóseásba. És azt mondja, én úgy döntöttem, hogy megkönyörülök. Úgy döntöttem, hogy nem bántalak, hogy továbbra is szeretlek. Az Istennek ez a hűsége hányszor hozott minket vissza, talán akkor, amikor éppen eltévedtünk, vagy amikor letértünk egy picit az Isten útjáról. És lehet, hogy most van itt ebbe a terembe olyan, aki most nem az Isten útján jár, mert nem a hűségnek az útján jársz, de éppen az Isten szeretete fog téged visszavonzani, hogy gyere haza. Én nem akarlak téged elveszíteni, bár te úgy döntöttél, és lenne okom arra, hogy most haragudjak rád. Nem olyan régen volt húsvét, és ott van az a történet, amikor Péter háromszor megtagadta az Úr Jézus, nem volt hűséges hozzá. Mit mondhatott volna Jézus? Ha te nem vagy hűséges, akkor tudod mit? Hagyjuk az egészet. De mi történik? Feltámad Jézus, megkeresi azt a hűtlen Pétert, és oda megy hozzá, és megkérdezi, hogy Péter, szeretsz te engem? És Péter összetörik, mikor harmadszor is megkérdezi, és azt mondja, te mindent tudsz. És tudjátok, testvérek, amikor mi is így hűtlenek vagyunk, akkor az Isten továbbra is jön és keres, azt mondja, figyelj, szeretsz te engem, mert én nagyon szeretlek, és nem akarom, hogy te elveszél. Nem akarom, hogy tovább haladj azon az úton. És akar téged visszavonni, téged. Menjünk tovább. Az ember hűsége Isten felé. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy Isten ezt várja tőlünk. Azt mondja, légy hű mind halálig, és neked adom az élet koronáját. Vagy amit az embertől megkívánnak, az a hűség, példabeszédek 19-20. Vagy Isten, amit keres bennünk, és amire vágyakozik, az, hogy hűséges vagy. És ez azt gondolom, hogy ez nem rövid távon derül ki. Még a bemerítésnél se látjuk, ott csak feltételezzük azt, amikor bemerítünk valakit, hogy ő megtért és hűséges majd, de az ő hite az éppen abba fog megmutatkozni, hogy kitartó lesz, hogy hűséges lesz. A Biblia nyelvében, a görögben azt a szót használja a görög, hogy pisteuo, a hiszek, pisztis, a hit, ami ugyanazt jelenti, a hűség is a pisztis. Tehát egy szóval fejezi ki a hitet és a hűséget. Egyébként ez a légy hű, mint halálig, ugye Károlinál még nagyon szépen volt megfogalmazva, hogy légy hív, mint halálig. Ő keresett egy szót, ami a hívő és a hűséges között volt, és az a hív, légy hív, csak ugye ma ugye légy hív, az a most betegnek tűnik ez a kifejezés, de hogy értitek, hogy azt akarja mondani, hogy legyél hívő, vagyis legyél hűséges, ami ugyanazt jelenti, hogy nem választható el a kettő egymáshoz, egymástól. Menjünk tovább. Mit jelent az, hogy én hűséges vagyok az Istenhez? Én úgy gondolom, hogy ennek valahol a hétköznapokba kell megmutatkozni. Mert lehet, hogy az imaházban úgymond így hűségesek tudunk lenni, bár itt is van azért probléma, hogy eljövök-e az úrházába, vagy nem. Sokan nem hűségesek így az Istenhez, de hogy alapvetően a hétköznapokban hogyan élem meg az életemet, hogy megtartom-e az igéjét, vagy csak hallgatója vagyok, hogy meghallgatom azt, hogy elolvasom reggel az áhítatot, vagy az alapján elkezdek élni és gondolkodni, vagy csinálni a dolgomat. Ez jelenti hűségesnek lenni, hogy megtartom az ígéreteket, amiket az Istennek mondtam. Ez is egy hűség. Hogy követem és szolgálom őt kitartása minden körülmények között, és hogy a hűségem nem érzésektől függ. Ezek mind a hétköznapokban látszanak az életünkbe, hogy amikor bekerülök a munkahelyemre, akkor mindenki lehet, hogy káromkodik. Én is káromkodni fogok-e? Vagy amikor azt mondják, hogy figyelj, menjünk már, bulizunk egyet, vagy jót iszunk majd, lazítunk egy kicsit a munkaidő után, akkor te is elmész velük, és sodródsz ebbe a dologba. Vagy meg tudsz állni, és azt mondod, hogy én nagyon szeretlek titeket, de én nem tehetem, mert én Isten gyermeke vagyok, és én hozzá hűséges maradok. Tehát ezekben az apró, pici döntésekben mutatkozik meg, hogy én hűséges vagyok-e az Istenhez. És ezek nagyon kemény dolgok néha. Emlékszem arra, hogy én dolgoztam egy rádiónál, mielőtt teológus lettem volna, és ott aztán nagyon lazák voltak az erkölcsök. És hát tulajdonképpen majdnem mindenki már mindenkivel lefeküdt meg, mindenféle kapcsolatok voltak. Én meg ugye a szent ott voltam, és akkor egyszer az egyik műsorvezető nő valahogy akarta bebizonyítani, hogy én sem vagyok olyan erős. És egyszer csak behúzott engem egy ilyen raktárba, és ott erőszakoskodott velem. És picit olyan, mint a Potifárné története a Bibliában is. Ott én tudtam azt mondani, hogy én figyelj, nagyon szép lány vagy, de én az Istent szeretem, és én ezt nem tehetem meg. Ilyen dolgokba kell, hogy megmutatkozzon a hűség, amikor, és ilyenkor kicsit tesztel is minket az Isten, hogy ez azokban a szituációkban megállsz-e, vagy elbuksz, hogy a döntéseidbe, amiket hozol. Menjünk tovább. Hűség az emberekhez nagyon lényeges dolog. A következő képet nézzük. Azt mondja, sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert? Ki az, aki talál hűséges embert? Én úgy gondolom ma, amikik akár lányok társat keresnek, azok valószínűleg nem olyan párt keresnek maguknak, aki jóképű, meg nem tudom, nagyon gazdag, de két hét után lelép, nem? bizonyára egy olyan társat keresnek, aki életük végéig mellettük lesz, és gondoskodik valahol a családról. Mégis valahol a mai férfi ideál ugye az, aki ez a macsó típus, ugye, aki itt-ott mindenhol csajozik, meg lelép és hűtlen, ez hazugság. Az emberek is keresik a hűséges és megbízható embert. De található-e? Van-e olyan hűséges barát? Ugye ott van Jobb története, délután is fogok róla beszélni, aki azt mondja, hogy a barátainál, hogy nem találom a hűséget, hogy ti is elhagytatok engem a bajba. Hogy itt vagytok és okoskodtok, de nem értetek meg engem. Van-e az életedben hűséges barátod? Olyan, aki felé te is hűséges vagy. Ezt nekem néha lelkészként nagyon nehéz megélni, mert az ember költözik ide-oda-amoda. Itt is alakulnak kapcsolatok, ott is barátságok, és néha van is lelkiismert furdalás, hogy bizonyos kapcsolatok meggyengülnek, és el is szakadok emberektől, pedig lehet, hogy azok a kapcsolatok fontosak lennének. És szerintem nagyon fontos, hogy az életünkben ne csak ilyen futó kapcsolataink legyenek emberekkel, hanem legyenek valódi barátok, olyan barátságok, akikre számíthatunk. És egy gyülekezeten belül is, hogyha lehet, hogy egy jó a közösség, mert hogy jók az Isten tiszteletek, de hogyha nincs a gyülekezeten belül az a hűség egymás felé, hogy tudom, hogy számíthatok az én testvéremre, hogyha bajba kerülök, akkor őt fölhívhatom telefonon, és oda fog jönni hozzám, és fog velem imádkozni, és nem mondja azt, hogy hagyjál engem békén, akkor az egy jó gyülekezet lesz. Ez egy nagyon lényeges, hogy az emberek, a testvéreim felé, hogy hűség legyen bennem, a szívemben. Hűséges ugye a társamhoz, ez egy külön téma, hogy a férfeleség kapcsolatában a hűség hogyan jelenik meg, erről nem is akarok talán beszélni, de ez egy nagyon lényeges dolog, és azt gondolom, hogy a házasságnak a feltétele az a hűség. Nem működik a házasság. Már hallottam olyat, hogy mi nyitott házasságban élünk. Talán hallottatok ilyenről, hogy ez azt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy a férjemnek, feleségemnek lehet kapcsolata rajtam kívül. És így vagyunk boldogok, hogy mi ilyen nyitott házasságban vagyunk. Én ilyenben nem hiszek, hogy ilyen létezik. Ez nem, ilyen nincsen. Vagy hűséges vagy, és akkor az Isten meg fogja áldani azt a házasságot, vagy tönkre fog menni az a házasság. Menjünk tovább. Hűség a közösséghez, ez egy nagyon lényeges dolog, és ezt nagyon kell, hogy ma hirdessük, azt mondja, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. És persze lehetne azt mondani, hogy itt nem arról beszél a zsidókhozi levél szerzője, hogy egy adott közösséghez legyünk hűséges, hanem hogy magához, az egyházhoz, magához, Jézushoz, amit lehet így is értelmezni. De én azt gondolom, hogy Isten gyönyörködik abban, amikor valaki el tudja kötelezni magát egy közösség felé. Beszéltem arról, hogy Budapest ez nagyon divat, hogy az emberek járkálnak a gyülekezetről gyülekezetre, és mindenütt ott vannak, és sehol sem. És én azt gondolom, hogy ez Istennek nem kedves. És hogy akkor is tudok egy gyülekezethez akár hűséges lenni, amikor nem minden úgy megy abba a gyülekezetbe, ahogyan menni kell. Vagy mindig azt mondom, hogy én majd keresek magamnak egy jobb gyülekezetet, vagy egy tökéletes gyülekezetet. De hát van ilyen? Hát ugye, már ha én oda mentem, már nem lesz tökéletes. Ha addig az volt, most már nem lesz az, mert én ott vagyok. Tehát értitek, hogy egy közösséghez, vagy úgy vagyok vele, hogy na egy ideig most itt vagyok, de majd alig várom, hogy leléphessek innen, mert már nézelődök jobbra-balra. Épp a héten beszéltem egy fiatal ember, azt mondja, most már néhány éve ide járok a gyülekezetbe, de úgy érzem, most már kicsit váltásra van szükségem. Értitek? Mert hogy úgy érzi, hogy ez egy önzés. Az az önzés, hogy én vagyok a fontos, és hogy én akarok kapni, és igazából nem lehet rám számítani egy gyülekezetbe. De az Istennek az a terve, hogy egy közösségbe beépüljek, hogy ott munkálkodjak. És akkor is, amikor könnyű, akkor is, ami jó, akkor is, amikor nehéz. Menjünk tovább. Hűség a feladata. Mielőtt erről beszélnék, erről mindig nehezen merek beszélni ma, hogy van-e ilyen, hogy hűség a hazához? Ma, amikor Magyarországon már nem tudom hány százezer ember ment ki dolgozni nyugatra, és én például Angyalföldön azt élem meg, hogy mindig attól félek, hogy most melyik fiatal fog fölállni, és jelenti be nekem, hogy ő most külföldre megy, mert ott kapott munkát, vagy oda akar menni. És én jól tudom azt, hogy nem lehet az embereket visszatartani, mert hogyha lehetőség van, ha arról van szó, akkor persze menjen az ember, de hogy én azt gondolom, hogy ez megint csak egy korszellem, hogy az ember nem kötelezi el magát akár egy ország felé, nemzet felé. Régen a hazaszeretet nagyon sokat jelentett, ma szerintem semmit. És én azt gondolom, hogy ez is egy értékvesztés, amikor azt mondjuk, hogy én mindenütt otthon vagyok, de igazából sehol se vagyok otthon. Nem olyan régen jártunk Angliába, és az ottani magyarok között voltunk, és azt láttam, hogy gyökértelenek. Hogy nem, sokan azt mondják, hogy nekik hiányzik az otthon. És volt egy lány, akivel beszélgettem, aki most haza fog költözni, aki azt mondja, hogy ő rájött arra ott Angliába, hogy jó megy a dolga, de az Isten nem véletlenül teremtette őt magyarnak. És ezt ott kellett kint rájönnie arra, hogy valószínűleg azért, mert hogy itt van neki feladata. Ez egy nagyon nehéz téma, azt gondolom, és nem is akarom a fiatalokat erről lebeszélni, hogy akár, ha arról van szó, akkor kimenni tapasztalatokat szerezni külföldre, de hogy mégiscsak én azt gondolom, érték az, amikor az ember hűséges, akár egy település, vagy akár egy ország felé is hűséges tud maradni. A feladataimhoz, hogy hűséges vagyok-e, ugye, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Vagyis amikor az Isten rám bíz egy feladatot, akkor persze van, amit rövid távon rak rám, de nagyon sok mindent hosszú távon. Én mindig nagyon fáj az a dolog, amikor valaki azt mondja, most leteszem a szolgálatomat. Mint hogyha ez olyan dolog lenne, amit úgy le lehet tenni, nem? Tehát, hogy most egy picit úgy fölveszem, aztán majd így leteszem. És igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember nem tud bizonyos dolgokat elvégezni. De hogyha az Isten rám bízott valamit, hogy mondjuk akár egy dicsőítés vezetés, és akkor lehet, hogy úgy vagyok, hogy most már picit unom, most már átadom a terepet másnak. De hogyha az Isten bízta rád, akkor ezt nem lehet csak úgy letenni, hanem azt várja, hogy tartsák ki ebbe a szolgálatba. És azt gondolom, azt a szolgálatot áldja meg az Isten, amiben kitartó vagy. Járunk Budapest egy hajléktalan szállóba, és már többször elment a kedvem attól, hogy elmenjek oda, mert nem látom sokszor az eredményt, ugye úgy vagyunk vele, hogy sokszor, már évek óta ott vagyunk, de még mindig sokszor ugyanott tartanak, mint amikor először mentünk. Persze néha azt is látom, hogy vannak nagy változások. És gyakran kérdeztem az Istentől, hogy kell nekünk még oda mennünk? És akkor azt úgy kaptam úgy Istentől, hogy hát legyél hűséges. Hogy majd bízzál abba, hogy hosszú távon, ennek mégiscsak van gyümölcse. És lehet, hogy úgy vagyunk néha egy szolgálata, hogy elkezdtük csinálni, és nem jönnek az eredmények. Elkezdünk gyerekmunkába, és akkor azt látjuk, hogy csináljuk, de még nem tértek meg. Akkor abba hagyjuk. Vagy azt mondjuk, hogy akkor is csináljuk, amikor nem látjuk az eredményeket, mert az Isten éppen azt várja, hogy hűségesek legyünk. És a hűségünknek lesz meg a jutalma. Értitek, testvérek? Ez egy fontos igazság, hogy mi úgy vagyunk, mi eredményeket akarunk gyorsan, az Isten meg azt mondja, hogy legyél hűséges, és akkor jönnek az eredmények is. Ez így működik az Isten országában. Jó, menjünk most már, hamarosan mindjárt befejezem. Tehát azt mondja, hogy már pedig a sáfároktól elsősorban azt követik, hogy mindegyik hűségesnek bizonyuljon. Szeretném most már így lezárni, és szeretnélek benneteket imádságra buzdítani, hogy egyrészt adjunk hálát az Isten hűségéért, hogy annyira csodálatos, ahogyan ő bemutatja azt, hogy mit jelent hűségesnek lenni, és hogy ugyanakkor erősödjünk meg abban az elkötelezettségünkben, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy mi is hűségesek legyünk, és hogy köteleződjünk el ismét akár a közösség felé, vagy egymás felé is, mert azt gondolom, hogy ebben gyönyörködik az Isten, és nem abban, hogy hűtlenek vagyunk, hogy össze-vissza csapódunk és sodródunk az élettel. Néhányan, akiket Isten lelke indít, hogy válaszoljunk most imádságban az elhangzott gondolatokra.